Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Az Európai Bizottság évente átlagosan 150 milliárd euró kölcsönt venne fel a tőkepiacokról 2026-ig. A koronavírus járvány okozta gazdasági válságot ellensúlyozni hivatott Next Generation EU néven meghirdetett 750 milliárd eurós helyreállítási alapfinanszírozásához. Hamarosan jönnek a részletek. De előtte a Brexit, ugyanis még mindig ez van napirenden Brüsszelben és Londonban. Sőt, Belfastban és Dublinban is. Csökken-e az északír feszültség, ha az Európai Unió és Nagy-Británia újabb alkut köt a tartományra vonatkozó kereskedelmi szabályokról? Úgy tűnik, közeledtek az álláspontok, bár a protestáns tüntetők dühét más is tüzeli, nem csak a Brexit. Szvetnik Endre mondja el a részleteket.
Hogyan alkalmazzák a Brexit utáni európai brit kereskedelmi szerződés északír záradékát? Erről folyt tárgyalás a napokban London és Brüsszel között, és úgy tűnik, a felek előreléptek technikai kérdésekben. A gyakorlati kérdések között például az acél- és gyógyszerkereskedelemről, az élelmiszerbiztonság garantálásáról és olyan meglepő dolgokról is tárgyalnak, hogy milyen előírások vonatkozzanak a virághagymákra ragadt földre. A Brexit alkunyomán kereskedelmi határ jött létre a brit fősziget és Észak-Írország között. Azért, hogy akadálymentes maradjon a forgalom az ír köztársaság, tehát az Unió és Észak-Írország között. A záradék értelmében vám és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésnek vetik alá a Nagy-Britannia többi részéből Észak-Írországba érkező árut. Az elmúlt napokban Belfast utcáin randalírozó tinédzsereket azonban nem biztos, hogy meghatja a biztató hír. Az egykor többségi és uraknak számító koronahű protestánsok, legfőképp a szegény munkás kerületekben, ugyanis már a Brexit előtt is úgy érezték, hogy a katolikusok fokozatosan föléjük kerekednek. A molotov koktélokat dobáló kapucnis protestáns tinik brit identitásukat féltik, és még az elvileg őket képviselő helyi kormánypártot, a demokratikus unionistákat is árulónak tartják. Az, hogy a Brexit alku miatt megalázó módon ellenőrzés alá vonták a Nagy-Britanniával folyó északír kereskedelmet, csak az egyik sérelmük. Megemlítik a katolikus ira egyik volt parancsnokának közelmúltbeli temetését, azt, hogy az ír egyesítés hívei a karantén intézkedéseket megsértve jelen lehettek, és nem csapott le rájuk a rendőrség. Az Egyesült Királyság része vagyunk, ők pedig Írország részévé akarják tenni ezt a helyet, mondta egy 10 éves aktivista fiú az Observer című lapnak. A hozzá hasonlók szerint a rendőrség első osztályú polgárokként kezeli a katolikusokat, és másodosztályúként a protestánsokat. A drogok miatt a rendőrség inkább lecsap a protestáns, mint a katolikus fiatalokra. A közösség tagjai szerint a regionális kormányzatban bent ülő katolikus Sinn Féin párt fokozatosan leépíti a brit helyi hatalmat. Eltávolították az épületekről a királyi jelképeket, a belfasti városházáról a brit zászlót és írnyelvű utcafeliratokat tettek ki. Írországot 100 éve osztották meg, és az idén fordulhat elő, hogy az északír tartományban a protestánsoké fölé ugrik a katolikusok száma. A jövőben ez előrevetíti az ír egyesítésről szóló népszavazást, amire lehetőség van a nagypénteki egyezmény szerint.
Zavargások törtek tehát ki Észak-Írországban. A londonpárti protestánsok ugyanis attól tartanak, hogy a Brexit következtében a terület elszakadhat a brit királyságtól. Az ELTE tanára szerint, ha nem születik megállapodás, akár a fegyveres összecsapások is kiújulhatnak. Király István Dániel kérdezte Magyarics Tamást.
Az egész ügynek a hátterébe az áll, hogy a Brexittel végül is újra kiéleződött a kérdés, hogy Észak-Írország marad-e az Egyesült Királyságnak a része, vagy pedig előbb-utóbb Írországnak a része lesz. Az unionisták, akik többségben vannak, és akik a hírek szerint kezdeményezték ezeket az utóbbi időben lezajlott eseményeket, attól félnek, hogy a Brexit, amelynek ez az úgynevezett protokoll része, egyfajta vámhatárt állapított meg az úgynevezett Ír-tengeren, ami azt jelenti, hogy Észak-Írország az EU-nak az egységes vámterületén belül maradt, és az Észak-Írországba irányuló brit árucikkeket az EU vámszabályát megfelelően kezelik. Tehát ebből a lojalisták azt a következtetést vonták le, hogy ez akár egy első lépés lehet ahhoz, hogy Észak-Írország és Írország egyesülni fog, és ezt szeretnék megakadályozni. Nyilvánvalóan itt a háttérben úgynevezett paramilitáris erők állnak. És hát természetesen az igazság az, hogy a másik oldal sem azért teljesen ártatlan be az egész kérdésben, hiszen tavaly júniusban az Iránnak volt úgynevezett hírszerzési főnökét, Bobby Storyt temették, és egyrészt ennek volt egy erős politikai színezete, hiszen az északi törvényhozásnak a második tagja, Michel O'Neill is ezen megjelent, ő a Sinn Féin képviseli, másodszor pedig hát a Covid szabályokat megszegve több ezer ember vett részt ezen a temetésen, tehát azért mindkét oldal tesz arról, hogy ezeket a kérdéseket napirendben tartsa, függetlenül a Brexittől.
Volt már arra példa, hogy a lojalisták, unionisták kezdjenek zavargásokat?
Általában eddig nem volt erre példa, hiszen többnyire a katolikus republikánusok köztársaságpártok és az Észak-Írország, Írországhoz való csatlakozását szorgalmazók voltak azok, akik elsőbb kirobbantották a korábbi zavargásokat, mint például 1972-ben az ünnezett véres vasárnapon a Londonderrybe, érdekes módon megint Londonderryből indult ki ez az egész. Tehát eddig valóban ők voltak azok, akik inkább kezdeményeztek, és az unionisták voltak azok, akik inkább úgymond visszaütöttek. Most azért még nem arról van szó, hogy fegyverekkel estek volna egymásnak az emberek, hanem kövekkel, petárdákkal és így tovább, de valószínű, hogy addig, amíg valamilyen módon megnyugtatóan nem lehet rendezni ezt az egész északír helyzetet, addig azért a feszültségek meg fognak maradni.
John Bruton volt ír miniszterelnök, azt mondta, hogy a korábbi polgárháborús időszakra emlékeztet a mostani helyzet. Mi hozhat megnyugvást, illetve mi hozhatja el ismét a békét Észak-Írországban?
Megnyugvást nyilván van, azt jelentene, hogyha Dublinnak, Londonnak és Belfastnak sikerülne valamilyen megoldást találni. Ilyen pillanatban Dublin javasolt Londonnak egy két oldalú tárgyalássorozatot, amit London ilyen pillanatban nem fogadott el, mert a britek azért nagyon féltékenyen őrzik azt az elvet, hogy a északi kérdések a briteknek az ügye. Nagyon nehéz most megjósolni, hogy mit fog történni. Egyik kérdés az lenne, hogy megnyugtatva tudnak rendezni itt a Brexit protokolljából adódó problémákat, tehát ezt a úgynevezett ír tengeren lévő vámhatárt, másodszor pedig, hogy az északír ír határ azért nyitva maradjon, mert abban a pillanatban, hogyha bármilyen módon elmozdulás történik ebbe a kérdésbe, akár egyik, akár másik irányba, biztos, hogy az egyik közösség erre erőszakkal válaszolna.
Magyarics Tamást, az ELTE tanárát hallották. Az Európai Bizottság évente átlagosan 150 milliárd euró kölcsönt venne fel a tőkepiacokról 2026-ig. A koronavírus járvány okozta gazdasági válságot ellensúlyozni hivatott Next Generation EU néven meghirdetett 750 milliárd eurós helyreállítási alapfinanszírozásához. A bevont források teljes összege jelenlegi árfolyamon mintegy 800 milliárd eurót tesz majd ki. A brüsszeli testület szerdán ismertette a részleteket. Erről kérdezem Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét.
A bizottság hitelfelvétellel fog biztosítani ezeket a forrásokat, amelyek az lesznek szükségesek, hogy ezt a tagállamoknak visszatérítendő támogatások, illetve kölcsönök formájában továbbítsák, és így a helyreállítást felgyorsítsák. Ugye ennek útjában még több dolog is van, tehát mi az Európai Bizottság kimehet a piacra hiteleket felvenni. A mai előterjesztése a bizottságnak arról szólt igazából, hogy milyen finanszírozási eszközökkel, tehát milyen finanszírozási stratégiát választ. Azt a választ kaptuk erre a kérdésre, hogy egy diversifikált finanszírozási portfólió lesz. Ugye korábban is előfordult, hogy a bizottság már kiment a hitelpiacra, és felvett a tagállamok számára hiteleket. Egyébként Magyarország is ebből részesült a 2008-as válság idején. De ami most történik, az ennél sokkal fontosabb és sokkal nagyobb volumenű, hiszen 800 milliárd eurót, ez folyóáron van, ez ugyanaz, mint a 750 milliárd euró 2018-as áron, 800 milliárd eurót fog felvenni az Európai Bizottság, várhatóan július és 2026 vége között.
Honnan veszik fel ezeket a hiteleket? Lehet ezt valahogy tudni?
Ugye ez a válasz nem egyért, nagyon egyszerű, a pénzpiacokról veszik föl.
Tehát ugye Európából, Amerikából, az ázsiai rész régióból, honnan ez, vagy ezt nem lehet behatárolni?
Nem lehet behatárolni, nemzetközi piacokról. A pénzpiacokról különböző módszerekkel lehet felvenni pénzeket, ugye kötvénykibocsátással. Például az Európai Bizottság ugye azt vállalta be, hogy ennek a 800 milliárd eurónak a 30%-a 250 milliárd euró úgynevezett zöld kötvény kibocsátásából fog származni. Aztán lesznek a lehetőségek majd, hogy kincstárjegyeket formájában fogja az Európai Bizottság kibocsátani azokat az adósságot, tulajdonképpen közös adósságkibocsátásról van szó, amelyeket aztán ugye a beruházók általában ugye a privát szféra bevásárol, megvásárolja, és ezt már vissza kell majd fizetni ennek a privát szférán. Tehát arról van szó igazából, hogy különböző módszerekkel, amelyek már most is elterjedtek a piacon, és az Európai Bizottság ezeket fogja majd váltogatni egymással, egy koktélt fog alkalmazni, különböző módszerekkel, a lehető legelőnyösebb feltételekkel fogja az Európai Bizottság szeretni beszerezni azokat a forrásokat, amelyeket aztán a tagállamok részben a tagállamok fognak majd közvetlenül visszafizetni, hiszen ha kölcsönről van szó, a tagállamoknak kell a kölcsönformában folyósítják a pénzt visszafizetni. Ha visszaemtérítő támogatás van, akkor pedig az Európai Uniónak kell visszafizetnie, mégpedig úgy, ez egy fontos bejelentés ma is, hogy az Európai Bizottság júniusban fog előterjeszteni azt a javaslatot, amelynek értelmében 15 milliárd, évente 15 milliárd euró körülbelül összegre új saját forrásokat fognak bevonni, és ebből fogják 30 év alatt letörleszteni azt az összeget, amiről beszéltem, ugye a 800 milliárd eurónak az a része, a 80 milliárd eurónak az a része, ami a visszaemtérítendő támogatás lesz majd.
Ez a 30 év, ez áll a tagállamok esetében is? Tehát, hogyha az egyes országok felveszik ezeket a hiteleket, akkor nekik is 30 év áll rendelkezésre a visszafizetésre?
Igen, tehát ugye 30 év lesz, így van, és ez egy ütemezett dolog lesz természetesen. Tehát ugye ne felejtsük el, a bizottság kölcsönöket fog, hitelt fog felvenni a piacokon. Azokat vissza kell majd fizetni, fokozatosan, hogy először a kamatokat kell majd visszafizetni, aztán utána vissza kell fizetni ugye magát a kölcsönt is, és ez a 30 év futamidő alatt fog megvalósulni. Azért, hogy a bizottság ezt meg tudja tenni, ugye kétféleképpen fogja tudni megtenni, részben ugye az általam is említett saját forrásokat, ezek különböző adók lesznek, műanyagadó például, újra nem reciklált adó, műanyagok után fizetendő adó, vagy pedig az európai emissziókereskedelmi rendszerből jövő bevételek egy része átmenjen az Európai Unióhoz, és más módszerekkel egyébként lesz karbonadó is, tehát ezeket egyrészt, másrészt pedig ugye a tagállamoknak ahhoz, hogy a bizottság vissza tudja majd ezeket, törleszteni tudja a hiteleket, a tagállamoknak is törleszteniük kell majd azokat a hiteleket, amiket felvettek az Európai Bizottságtól.
Ugye ennek az a neve, hogy helyreállítási csomag, és leginkább a koronavírus járvány okozta gazdasági károknak a helyreállításáról szól, ha lehet így fogalmazni. Ettől függetlenül, vagy ezzel összefüggésben megvan-e címkézve, hogy ezeket a pénzeket a tagországok mire fordíthatják, vagy hogyha már hozzájutnak és felveszik, akkor bármire költhetik?
Így van, tehát nagyon fontos, hogy ugye beiktattak ilyen nagyon fontos szempontokat, kritériumokat is. Például azt, hogy a teljes összegnek, a teljes keretnek a 37%-át közvetlenül vagy közvetve klímacélokra kell majd fordítani. Tehát a tagállamok nem kérhetnek pénzt akármire. Fölmerül például az, hogy csak mondok egy példát, hogy a csehek esetében, a cseh kormány esetében, hogy cseh klubokat, foci klubokat akartak ebből refinanszírozni. Természetesen nincsen lehetőség, és nem is lesz lehetőség ilyen dolgokra, hanem az van, ami be van szabályozva, az, hogy 37% klíma, és ez azért fontos, hogy nem csak globálisan, hanem az egyes beruházási tervek egyes részleteiben, különböző részleteinél is, ugye a magyar terv például 7 különböző elemből áll, részletből, ott is számon fogják ezt kérni. Aztán 20%-át digitális átállásra kell finanszírozni. Ha ezt kiszámoljuk, akkor nagyon sok nem marad majd már másra, de természetesen másra is lesz lehetőség. Ott viszont a másnál is figyelembe kell venni azt, és itt megint van egy megkötés, az úgynevezett Do Not Harm Elf Principle, ami azt jelenti, hogy semmi olyan pénzt nem lehet költeni ebből a helyállítási alapból, semmi olyan beruházásra, ami környezetvédelmi károkat okoz. Hogy milyen környezetvédelmi károkat, ezt is meghatározták az úgynevezett taxonómia rendeletben, nem akarom nagyon fárasztani a hallgatókat ezzel, de le van írva 6 környezetvédelmi cél, aminek a megvalósításához szükséges lesz. Magyarán a válasz az a kérdésedre, hogy igen, eléggé be van korlátozva az, hogy a tagállamok mire használhassák fel ezt a pénzt, hiszen nem másról szól ez a helyreállítási terv, mint egy újraindítani az Európai Unió gazdaságát, de nem csak egyszerűen újraindítani a gazdaságot, hanem megteremteni a stressztűrő képességét is. Magyarán ez egy lehetőség arra az Európai Uniónak, ez az egész helyreállítási terv és maga a Covid-válság, a Covid-ba következő gazdasági válság, hogy megvalósítsa azt az zöld és digitális átállás, magyar egy új gazdasági paradigmára térjen át, erre használják fel gyakorlatilag ezt a helyreállítási eszközt, ez ennek a felgyorsítása, az átállás felgyorsítását fogja szolgálni.
Egyébként a különböző elképzelésekhez kell-e terveket benyújtani az Európai Bizottsághoz a tagállamoktól?
Annyira, hogy ezek a tervek folyamatosan cirkulálnak különböző verziókban Brüsszel és a tagállamok fővárosai között, Van egy határidő, egy hozzávetőleges határidő, az április 30-a. Április 30-áig lehetőleg már a végleges változatot be kell nyújtaniuk, tervet be kell nyújtaniuk a tagállamoknak. Ausztria például tőlem gyűjtötte be a végleges verzióját, egy 600 oldalas anyagot. Ezeket egyébként előtte megrágták, végig tárgyalták az Európai Bizottsággal, hiszen a korábbi verziók még nagyon eltértek attól, amit ideálisnak lehet tekinteni. Nyilván ideális feltétlenül lesz, és itt folyik egy tárgyalási folyamat is, hogy ki mit értelmez a különböző szabályok, kritériumok alapján. A lényeg az, hogy április 30-a után feltételezve azt, hogy mind a 27 tagállam benyújtja a tervét, a bizottság ezeknek nekiesik a kielemzésüknek, erre két hónapja van kiértékelésüknek, utána javaslattal fordul, finanszírozási javaslattal és jóváhagyási javaslattal a tagállamok felé, mert a tagállamoknak is még jóvá kell hagyniuk ezeket a terveket, minősített többségi döntéssel, és ha minden jól megy, és ide tegyük még hozzá azt, ennek az is feltétele lesz, hogy a saját forrásokról szóló határozatot minden tagállamnak addig ratifikálnia kell. Eddig 17 ország ratifikálta, Magyarországon a parlament már úgy tudom megvitatta, de még nem hagyta jóvá. Tehát mi azon 10 ország közé tartozunk, amelyek még egyelőre nem ratifikáltak. De a lényeg az, hogyha ez júniusban megtörténik, akkor a szabályok értelmében az Európai Bizottság akkor kezdheti meg a hitelfelvételt, akkor mehet ki a piacokra a forrásbevonás céljából, és akkor kezdheti el az előlegek folyósítását a tagállamoknak, hogyha az előző hónapban, tehát az előző hónapot követő, tehát hogyha jóváhagyták az előző hónapban megtörtént a jogi jóváhagyás, akkor utána a következő hónap első napjától magyarán, ha minden jól megy, akkor július és szeptember között megtörténhetnek az első átutalások a tagállamok számára, ami azt jelenti, hogy például Magyarország esetében és a többi ország esetében is a teljes összeg, a teljes keretnek a 13%-át előleg formájában megkaphatja, megkaphatják a tagállamok, ez körülbelül az Európai Unió egészére kivetítve ez a 45 milliárd eurót jelent.
Minden országnak annyi pénzt kell visszafizetnie, amennyit ő felvesz, vagy van némi szolidaritás is a közösségen belül?
Én tettem igazából, ez a program két pilléren alapul, az egyik a vissza nem térítendő támogatások része, a másik pedig a hitel része. Alapvetően 750 milliárd euróról szólt ugye a megállapodás, ez 2018-as áron. Ezt számolt át most az Európai Bizottság 7 éves időszakra 800 milliárd euróra, ugye ez már folyóáron van kiszámítva. De ha 750 milliárdból indulunk ki, akkor 360 milliárd hitel, 390 milliárd vissza nem térítendő támogatás. A hitel, a kölcsönfelvétele teljesen természetesen nem kötelező a tagállamoknak, tehát ad abszolút elképzelhető, mondjuk, hogy egy tagállam úgy gondolja neki, egyáltalán nincs szüksége hitelre. Magyarország nem ez az eset, úgy tudom, Magyarország a számára a neki járó hiteleket, papíron járó hiteleket egészében felkívánja majd használni. De hogyha van ország, amelyik nem kívánja ezt felhasználni, akkor ez bennmarad, annyival kevesebbet fog az Európai Bizottság majd felvenni. De a lényeg az, hogy ezeket, az, hogy egy országnak nyilatkoznia kell majd ebben a tervben, a reform és a beruházási tervben arról, hogy a számára papíron járó pénzből, visszatérítendő támogatásokból és kölcsönökből mennyit kíván felvenni.
Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!